feltámadott Jézus így szól, békesség néktek, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét János evangéliumának 21. részéből olvasom az egész fejezetet végig. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Natanael a galileai Kánából, meg Zebedeus fiai, és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Mikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki. Nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az! Mikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Miután kiszálltak a partra, parazsat láttak ott rajta, halat is, meg kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik. Jöjjetek, egyetek! Tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyert és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, így szólt Simon Péterhez, Jézus. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megkérdezte. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony, mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felöveszted magadat, és oda mentél, ahova akartál, de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg őt Isten. Miután ezt mondta, így szólt hozzá. Kövess engem. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a kebére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárul téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Elterjedt tehát a testvérek között az a mondás, hogy az a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem azt, ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket, és tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől egyig, úgy vélem, Maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. Isten tegye áldottá az ő igét a szívünkbe, hogy ne csak hallgassuk, de szívünkbe fogadjuk, és azt szerint igyekezzünk élni. Gyertek azért, imádkozzunk. Mindenható Isten, hogy hallgatjuk a te igédet, ahogy járunk, kelünk a világban, ahogy történnek velünk az életünk eseményei, tele vagyunk kérdéssel. Nem értjük, hogy miért. Nem értjük, hogy mit mondasz. Nem értjük, hogy miért cselekszel így. Nem értjük, hogy miért szakítasz el tőlünk olyanokat, akiket nagyon szeretünk. Nem értjük, hogy miért nem válaszolsz azonnal, amikor kérdezünk. Nem értjük, hogy miért van ennyi baj és nyomorúság körülöttünk, meg bennünk is. Olyan jó most megállni a te jelenlétedben. Eléd hozni a szívünket, a kérdéseinket, a háborgásainkat, a fáradtságunkat, az örömünket is. Kérünk, Urunk, cselekedd a csodát, hogy megszólítasz bennünket. Tudjuk, hogy nem természetes ez, mert nem érdemelnénk meg, hogy beszélj velünk. Mert nem vagyunk méltók a te szeretetedre, a te szavadra. De köszönjük, hogy itt vagy velünk. És köszönjük, hogy Jézusért kérhetünk ma is, hogy szólíts meg bennünket. Hallgass meg a mi szavunkat. Amen. Egyetlen fél verset, lényegében két szót szeretnék újra felolvasni. 21. rész, János evangéliumának 21. részének 19. versének a második felét, de az egész fejezetet tartsuk szemünk előtt, akinél nyitva van a Biblia, kérem, hogy ne is csukja be. János evangélium a 21. részének 19. versében ezt olvassuk. Jézus így szól, kövess engem. János evangéliumának a végéhez érkeztünk hosszú idő óta, ezt magyarázzuk, ezzel foglalkozunk, de mondhatnánk, már múlt héten is mondhattuk volna ezt, hogy János evangéliumának a végéhez érkeztünk, hiszen a 20. rész is tulajdonképpen egy befejezés. Ezt olvassuk az utolsó versekben. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Ilyen szép befejezés lenne ez is. Tudjuk, emlékszünk a húsvéti történetre, ahogy először az üres sírral találkoznak a tanítványok, aztán Jézus megjelenik a tanítványoknak, megjelenik Máriának, megjelenik Tamásnak, és Tamás eljut arra csodálatos kijelentésre, bizonyságtételre, amikor azt mondja Jézusnak, én Uram és én Istenem. Milyen szép befejezése lenne ez az evangéliumnak, de olyan ez, mintha egy jó krimit olvasnánk, mondjuk Agatha Christie-t, és vége felé járunk már, és akkor Miss Marple vagy Poirot összegyűjti a díszes társaságot, az érintetteket, mondjuk a könyvtárszobában, vagy egy szalomban, és mindenki kíváncsian várja, hogy mi lesz ennek a gyilkosságnak, vagy ennek az ügynek a megoldása, és akkor Poirot vagy Miss Marple végig magyarázza, hogy mi is történt, melyik tettnek, mi volt a magyarázat, a megoldja az ügyet, kész, vége. És kiderül, hogy még van néhány oldal a krimiből, hogy nem ott ér véget, nem ott a könyvtárszobában, hanem még folytatódik a történet, hogy megtudjuk, hogy mi lesz a szereplőkkel, hogyan folytatódik az élet. Hát itt is valami ilyesmit látunk. A 20. fejezet tényleg egy szép befejezés. De még jön a 21. rész. 21. rész, ahol a küldetésről, a szolgálatról van szó. Hogy mi lesz a szereplőkkel, hogy hogyan folytatódik az ő életük Jézus feltámadása után. Rendben, most már értitek, megértettétek, hogy mi történt veletek, hogy milyen nagy dolgot cselekedett az Isten, hogy Jézus feltámadt és itt van, Most már értitek, hogy miért volt a kereszt, menjetek, szolgáljatok. És ez az utolsó fejezet, ez a János evangéliumának 21. része Simon Péterre fókuszál. Péterről van szó szinte végig. Péterről, aki a tanítványoknak a vezére volt, igazi vezéregyéniség. Mindig ő szólalt meg először, ő lépett ki először. És mikor ott vannak azon a szörnyű éjszakán, mikor követi Jézust a főpapok udvarába, a nagy tanács udvarára, akkor azt olvassuk, hogy háromszor is megtagadja az Urat, letagadja azt is, hogy ismerte, hogy egyáltalán bármi köze lenne a többiekhez, vagy Jézushoz, ugye nevét, egyáltalán semmi közöm hozzá. De az utolsó, amikor beszélgetnek ezekről az időkről, akkor Jézus azt mondja neki, hogy meg fogsz tagadni engem. És Péter azt mondja, hogy ha ezek mind elhagynak téged, én akkor sem tagadlak meg. Ha mindenki megbotránkozik és benned, én soha meg nem botránkozom. Ezt olvassuk Máté evangéliumában. Ha ezek mind elhagynak, én akkor is veled maradok. És Jézus feltámadt, az evangéliumok tanúsága szerint Jézus találkozott már Péterrel korábban is, nem csak itt a 21. részben, legalább két alkalommal. Azt is olvassuk az egyik evangéliumban, hogy személyesen is találkoztak. Tehát valószínűleg ők nagyon sok mindent már megbeszéltek. De most itt a szolgálatról van szó. Hogy Péter hogyan tudja folytatni a szolgálatát, hogyan tud a tanítványok vezetője lenni. Egy ilyen csúfos bukás után, egy ilyen nagy hiba után. Tehát ez a rész tehát, a 21. rész három fontos üzenetet is tartogat számunkra a keresztény szolgálatról. És amikor a szolgálatról beszélünk, akkor nem arra gondolok, amikor programokat szervezünk, meg az aktívkodásról, nem a nagy buzgalomról van szó, sokkal inkább a felelősségteljes, Isten szerinti szolgálatról, eredményes szolgálatról, így is lehetne mondani. Azt látjuk először a fejezetnek az első felében, az első 14 versben, hogy Krisztus az, aki megújít. Így kezdődik a fejezetünk, de ezt olvassuk, hogy ismét megjelent Jézus a tanítványoknak, és így is fejeződik be a 14. versben, hogy ez a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak. Jézus megjelenik a tanítványoknak. Megmutatja magát, találkozik velük. És kik vannak ott? Csupa nagy név, akiket jól ismerünk. Érdekes, hogy talán ha az első részre visszaemlékszünk, vagy kikeressük, talán pont ugyanezeket a neveket olvassuk ott is. Natanael, Péter, Zebedeus fiak. És most ott van Tamás is, akiről tudjuk, hogy nem mindig van ott, nem mindig van jelen velük, de most ott vannak jó páran. Tanítványok egy serege. És akkor Péter feláll, és azt mondja, hogy én elmegyek halászni. Megint ő a kezdeményező. Megint ő az, aki indítványoz valamit. És ha csak ezt a részt látjuk, csak ez alapján tudnánk Péterről, akkor is azt állapítanánk meg, hogy hát ez a Péter ez egy nagyon aktív ember volt. Azonnal cselekedett. Mindig azonnal ugrott. Ugye ezt olvassuk a harmadik részben, hogy azt mondja, hogy én elmegyek halászni, gyerünk, induljunk, ne üljünk itt tétlenül. Aztán a 7. versben azt olvassuk, hogy sőt, még előbb, ugye, amikor meglátja Jézust, az 5. versben olvassuk ezt, hogy meglátják Jézust a parton, és akkor hát szó szerint úgy is lehetne mondani, hogy beledobta magát a tengerbe, hogy belevetette magát a tengerbe. Tehát nem csak úgy, hanem ilyen aktívan, nagyon hirtelen mozdulattal beleugrott a tengerbe, hogy minél előbb odaérjen Jézushoz. Aztán amikor ki kell húzni a hálót, akkor is ő megy oda, ő az, aki aktívan részt vesz ebbe. Olyan, mintha azt látnánk, hogy Pétert valami belülről hajtaná. Mintha lenne valami belső nyugtalanság, valami békétlenség benne, ami miatt neki állandóan aktívkodnia kell. És azt is látjuk, hogy ez velünk is akkor fordul elő nagyon sokszor, amikor nincs igazán célunk. És ha itt látjuk ezeket a tanítást, miért mentek halászni, mi volt ennek a célja, ennek az akciónak? Nem tudjuk. Nagyon sokszor van így velünk is, hogy amikor nyugtalanak, békétlenek vagyunk, akkor elkezdünk valamit nagyon csinálni. Valamit muszáj tennünk, mert belülről feszít minket. Augustinus ez így mondta, hogy nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned, ó Istenem. Igen, ez a nyugtalanság, békétlenség van bennünk nagyon sokszor. És mikor ilyenkor jön belőlünk ez a nagy aktivizmus, akkor nagyon sokszor ugyanazt éljük át, mint a tanítványok, hogy nincs semmi értelme. Nincs semmi értelme. Persze lehet, hogy kitakarítjuk az egész lakást oda-vissza. Lehet, hogy nagyon sok mindent megoldunk, felássuk még a szomszéd kertjét is. De a békétlenség az ettől nem múlik el, és újabb feladatot keresünk, és újra, meg újra ez a békétlenség, ez a nyugtalanság, ez a nem vagyok kész érzése hajt minket. Milyen szép, amikor Jézus főpapi imádságában ezt olvassuk, hogy Atyám, én mindent elvégeztem, amit rám bíztál. Elvégeztem, amit rám bíztál. Ezzel a céllal jött ide, megtette azt, amit az Isten rábízott, és most ő azt mondja, hogy elvégeztem, kész vagyok. Hát Péternek nem ugyanez az érzése van, Péter nem fogott semmit, egész éjjel halásznak, és mégsem fognak semmit. Ez csak növeli a frusztrációt, a feszültséget, hogy nem sikerült. És mi történik? Jézus megjelenik a parton. Jézus megáll a parton. És akkor elkezd ő kezdeményezni. Megszólítja a tanítványokat, kérdezi őket. És mikor ő kezdeményez, az már eredményes. Megkérdezi, hogy van valami ennivalótok? Hát nincs. Akkor vessétek ki a hálótokat. És hozzatok a halakból. És mikor odaérnek, akkor látják, hogy tüzet rakott Jézus, hogy parázs van, hogy a parázson étel van, és Jézus reggelivel várja őket. Ezt a csapat fáradt, megkeseredett, elgyötört tanítványt Jézus az ő szeretetével fogadja. Megújítja, feltölti, felüdíti őket. Néhány perc múlva arról fog beszélni Péterrel, hogy mit jelent pásztornak lenni, mit jelent vezetni, mit jelent pásztorként gondoskodni az övéiről. Erről fog majd beszélni, de most előbb megmutatja nekik. Látod, én utánad jövök. Látod, én megkereslek. Milyen a jó pásztor? A jó pásztor gondoskodik. A jó pásztor táplálja az övéit, támogatja őket. Összegyűjti az elkóboroltakat, vezeti őket. Jézus a jó pásztor, aki az életét adja a juhokért. Mennyire különbözik tőlünk ez a mentalitás. Ha valaki hibázik, akkor vége. Befejeztük vele. Reménytelen vagy, nem tudok megbocsátani neked. Nem tudok többé megbízni benned. Nem adok több esélyt, mert többször nem hibázhatunk. Mennyire különbözik ettől Jézus mentalitása. Jézus, aki megkeresi és megtalálja a tanítványokat, aki megáll mellettük, ő mellettük, akik hibáztak, akik elhagyták, akik elárulták, és Jézus oda megy hozzájuk, és enni ad nekik. Ő mégis ott van, helyreállítja őket, együtt reggelizik velük. Közösséget vállal ő velük, és megújítja őket. Milyen nagy szükségünk van erre, hogy az Isten odaüljön mellénk az asztalhoz, hogy beszéljen velünk, hogy azt mondja, hogy megbocsátok. Ilyen a mi Istenünk. Ezt látjuk Élés prófétánál is, mikor olyan nagyon elszomorodik, nagyon elfárad. Mondhatnánk akár, hogy depressziós is volt, és akkor Isten azt mondja, hogy jó van, aludjál, aludd ki magad. És aztán ételt készít oda neki, és azt mondja az angyal, hogy kelj fel, egyél és igyál. Mert nagyon fontos szolgált, küldetés vár rád. Pihent ki magad, egyél. Ilyen a mi Istenünk, ki megújít bennünket, aki felfrissülést, feltöltődést akar adni nekünk. Mert nagy feladat áll előttünk. Úgy, mint hogy a tanítványok előtt is. És a második részben, a második fontos tanúságunk az az lesz, hogy a következő részben azt látjuk, hogy Jézus személyesen Péterrel beszélget. A szeretetről. Hogy nem lehet szolgálni Jézusnak az ő szeretete nélkül. Ha nem szereted Jézust, akkor nem lehet neki szolgálni. Péter háromszor megtagadta, sokan hallották, és most háromszor megvallhatja, hogy mennyire szereti Jézust. Péternek voltak ilyen nagy kijelentései, ismerjük jól. Máté evangéliumának 8. részében, 16. részében olvassuk, amikor Jézus megkérdezi, hogy kinek mondanak engem az emberek. És Péter azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És aztán, amiről az előbb is beszéltem, ott az utolsó vacsorán azt mondja, hogy én az életemet is kész vagyok, érted odaadni, én veled megyek. Ez is egy nagyon erős kijelentés. Az egyik a megértésről szól, hogy megértettem, Isten megmutatta nekem, hogy ki vagy te. Másik meg az ígéret, az elhatározás, a nagy lelkesedés, a buzgóság, hogy én veled megyek, ha mindenki elhagy, én akkor is ott leszek. De ez nem elég a szolgálathoz. Se a megértés, se a nagy buzgóság. Jézus azt kérdezi, hogy szeretsz-e engem? Mert ez a legfontosabb, a Jézus iránti szeretet. És valahányszor minden kérdés után Péter igennel válaszol, Jézus meg azt mondja, hogy legeltesd az én bárányaimat. Rábízza az ő nyáját. Mert az egyház, Krisztus követői azok nem a gyülekezetekhez, nem a református egyházhoz, vagy a katolikus, vagy bármilyen egyházhoz, nem az ő tulajdonuk, hanem az egyház Jézusé. A nyáj ő hozzá tartozik. Péter megbízást kap, hogy pásztora legyen a nyájnak. Egy kommentátor azt mondta, egy igen magyarázó, hogy úgy tudjuk pásztorolni a ránk bízottakat, hogyha felismerik a mi hangunkban az ő hangját. A megbízott pásztorban fölismerik a jó pásztor hangját. És ez nem csak lelkészekre igaz, testvérek. Nem csak a lelkészek feladata ez, hogy engedje, hogy Jézus beszéljen általa. Mert igaz ez mindannyiunkra, amikor beszélgetünk valakivel, amikor tanácsot adunk, amikor együtt imádkozunk valakivel, hogy a mi hangunkban az ő hangját hallja meg. Ilyen nehéz hűségesnek lenni ebben, mikor személyesen beszélgetünk valakivel. Nekem van egy barátom, aki azért szokott felhívni, mert olyan jól esik neki, hogy együtt szidjuk a harmadikat. És én meg nem szívesen vállalkozom erre, úgyhogy mostanában nem is hív már a barátom, mert tudja, hogy más szempontokat mutatok fel. Mert azt gondolom, hogy nem ez az Isten útja, hogy ketten összeülünk és a harmadikat szidjuk. A mi hangunkban meghallják-e a jó pásztor hangját? Jézus szeretete az egyetlen, ami meg tud tartani minket hűségben, minden körülmények között, a szolgálatban. Hiába vagyunk iszonyat borzasztó nagy tudásúak. Hiába vagyunk tele buzgósággal, ha nincs szeretet bennünk. Hát mondott ilyet nálam nagyobb ember is. Ha nincs szeretet bennem, akkor semmi vagyok. És ezt általában az emberek közötti szeretetre szoktuk érteni. De igaz ez arra is, hogy Jézus szeretem-e? Azért szolgálom-e őt, mert szeretem? Vagy csak az eszem visz, vagy a nagy buzgóságom? Hogy lássák az emberek, hogy én mennyi mindent megteszek az Istenért? Jézus azt kérdezi, hogy szeretsz-e engem? Mert az érzelmek, azok nagyon hamar kihűlnek. A közösség az nem mindig adatik meg. A tudás az nem mindig cselekvésre. Ez mind kevés. És ha a motivációnk az az csak a sikerünkről szól, hogy sikeresek legyünk, vagy a személyes dicsőségünket keressük, hogy valakinek valamit be akarunk bizonyítani, vagy követőket keresünk saját magunknak, akik minket fognak majd támogatni, meg lájkolni, hogy ilyen modern szóval fejezzem ki magam. Az egyik sem jó motiváció. Ez egyik sem Krisztusról beszél. Ez egyik sem Krisztushoz visz közelebb. Az egyetlen jó és legtisztább motiváció, hogy Krisztusért szolgálok, azért, mert szeretem őt. De hogyan lehet megszeretni Jézust? Minél jobban megismerjük őt, annál jobban fogjuk szeretni. Elég, hogyha csak itt a 21. rész első felét elolvassuk. Mennyi gyengétség, mennyi figyelmesség, milyen kedves szavak vannak benne, ahogy Jézus a tanítványaihoz fordul. Az, ahogy itt látjuk Jézust, de bárhol, ahogyan megismerjük egyre jobban őt, egyre jobban fogjuk szeretni. Olyan vicces egyébként, hogy mi azt szoktuk mondani, hogy ha valaki minél jobban megismerem, annál nehezebb szeretni. Minél több mindent tudok meg róla, és derül ki róla, annál nehezebb elfogadni. De Jézussal nem így van. Éppen fordítva. Minél jobban megismerem, minél több mindent tudok róla, annál inkább szeretni fogom. És milyen érdekes, hogy Péter nem kérdezi meg Jézust, hogy és Uram, te szeretsz engem egyáltalán? Jézus háromszor kérdezi meg, hogy szeretsz engem? Szerintem sokan közülünk visszakérdeztek volna, hogy hát jó van, de te? És te szeretsz engem? Nem kérdezi ilyet, mert ott volt. Mert tudja, hogy Jézus szereti. Mert látta a keresztet. És tudja, amit Pál apostol így ír a római levélben. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, mikor még bűnösök voltunk. Tudja, hogy Jézus szereti. Mindennél jobban. Mert nem azért halt meg érte, mert megérdemli, mert olyan jó, mert hűséges volt, és tényleg vele ment a halálba. Nem már akkor meghalt érte, amikor elárult, amikor megtagadta, mikor még bűnös volt. Jézus szeret minket, és mi is szerethetjük őt. Minél jobban megismerjük, annál jobban. Olvasni kell ehhez az ő igéjét, hallgatni kell az ő hangját. Talán többet kellene reggeliznünk vele, leülni oda a tűzhöz. És a harmadik, és erről már csak röviden szeretnék szólni, ami a történet vége felé van. Ami arról szól, hogy jó megelégedni Jézussal. Arról van szó, hogy Péterrel megbeszéli Jézus ezt az ő elrendezetlen ügyüket, és hogy ott mennek a tengerparton, és Péter megnyugodott, hogy visszahelyezett Jézus a szolgálatomba. És akkor hátrafordul, hogy jó van, de vele mi lesz? Hát János ott jön a hátuk mögött, a szeretett tanítvány. Na most akkor őróla is ejtsünk néhány szót. És Jézus nem udvariasan válaszol neki, hanem azt mondja, hogy mi között hozzá. Nem tartozik rád. Mit mondtam neked, Péter? Azt, hogy kövess engem. Te kövess engem. Bizony ára van a szolgálatnak. És Péter haláláról beszél Jézus, hogy keresztre feszítették őt is, ezt olvassuk majd későbbiekben a történeti feljegyzésekből. Bizony ára van a szolgálatnak. Krisztus szolgálatáért nagyon ritkán jár kormánykitüntetés. Sokkal inkább börtön, szenvedés és magány. Mikor Péter megkérdezi, hogy mi lesz Jánossal, akkor ebben érzünk egy kicsit ilyen összehasonlítgatást, amiben olyan nagyon jók vagyunk különben mindannyian. Hogy a másikkal mi lesz? Hogy a szomszéddal mi van? Hogy a másik gyülekezetben miért megy olyan jól? Neki miért olyan az útja? Neki miért sokkal könnyebb, mint nekem? Ő miért nem lett beteg? hasonlítgatjuk egymást. De az is igaz, hogy Péter és János szerették egymást, számíthattak egymásra. Ezt olvassuk a feljegyzésben, hogy ők együtt szaladtak oda a sírhoz, Péter és János. És János nagyon tisztelte Pétert, és Péter is nagyon szerette Jánost, számíthattak egymásra. Talán nekünk is van olyan, akire mindig támaszkodunk, aki nagyon fontos nekünk, aki, hogyha elmegy bármi miatt, vagy elköltözik, vagy meghal, akkor ott marad bennünk a kérdés, hogy és most velünk mi lesz. Egy barátom éppen erről beszélt, egy pár éve elköltözött, és elveszítette azokat, akikkel évekig együtt szolgált. Azt a csapatot, akikkel ő nagyon otthon érezte magát. Depresszióba esett, és nagyon nem tudta, hogy most mi lesz. Elveszítette az összes erősségét. Mindazokat, akik segítették a szolgálatban. Aztán megértette, hogy nem emberekben kell bíznia. Nem emberekre kell támaszkodnia. Hanem elég Jézus. Jézus azt mondja, hogy te engem kövess, ne a másikkal foglalkozzál. És nagyon nehéz, amikor elveszítünk valakit, és nagyon nem találjuk a helyünket, és nagyon üres lesz a világ. De Jézus ott van, és azt mondja, hogy te kövess engem. És mikor ezt halljuk, akkor előfordul, hogy olykor egyedül maradunk. Mert elvétetnek az erősségeink. És Jézus azt mondja, hogy támaszkodj rám. Elégedj meg velem. Három fontos üzenete van számunkra ennek a résznek, János evangéliumából, a 21. résznek. Az első az volt, hogy a sok elfoglaltság, a nagy buzgóság nem helyettesíti Krisztus megújító közösségét. Nagyon sokszor elvétjük ezt, hogy sokat szolgálunk Jézusnak, de vele nem találkozunk. Aztán azt is mondja nekünk ez a rész, hogy a lelkesedés az nem helyettesíti a Jézus iránti szeretetünket. Ez a közepe és a legfontosabb üzenet ennek a résznek. Hogy Isten szeretete nélkül nem tudunk szolgálni. És a legvégén azt mondja nekünk ez a rész, hogy a személyes kapcsolatok azok nem helyettesítik Jézust, aki mindenre elég. Krisztus feltámadott. És kérdezhetnénk, és akkor mi van? Nem változott semmi. Mi következik ebből? Mi van utána? Van-e valami jelentősége annak, hogy Jézus feltámadt? Hát, ha semmi jelentősége nincs, akkor még nem értettem meg, akkor még nem mondtam ki, hogy én Uram és én Istenem. De ha már leborultam egyszer is, az én megváltóm előtt, és Tamással együtt kimondtam, hogy én Uram és én Istenem, és Péterrel együtt ki tudom mondani, hogy te tudod, Uram, hogy én szeretlek téged. Akkor halljuk meg azt is, hogy ő szolgálatra hív. Szolgálatba állít minket, és azt mondja, kövess engem. Amen.
Folytassuk az imádságot. Dicsérünk téged, Urunk, mert élsz. Mert igaz a hír, hogy feltámadtál. Mert igaz az evangélium, hogy lelked által bennünk élsz, most is itt vagy köztünk. Most is minket tanítottál, most is te szolgáltál nekünk. Most is te keresel, te hívsz bennünket, most is te akarsz velünk beszélgetni. Köszönjük, Urunk, hogy láthatunk téged gyengédnek, aki megteríted az asztalt, este is megteríted reggel. Aki tudod a hiába való pörgésünket, aki ismered a kétségbeesésünket, aki ismered a lázadásunkat, aki ismered nagy szavainkat, fogadkozásainkat és szégyenteli tagadásainkat. Csodálunk, Urunk, hogy szolgálsz, hogy szeretsz, hogy adsz, és magadat adod. Köszönjük, hogy az életünk nem értéktelen és hiába való. Köszönjük, hogy előtted a bukásaink, azok nem nulláznak le. Hanem most is küldetést bízol ránk. Hanem most is magadhoz hívsz. És Urunk, szeretnénk felállni erre a szóra, hogy kövess engem. Akik még nem ismernek téged, talán úgy, hogy itt vagyok, szeretnélek megismerni. Ajándékozz meg, Urunk, bennünket ezzel a bátorsággal, ezzel a szomjúsággal, ezzel a szeretettel. Akik pedig ismerünk már téged, szeretnénk adni értelmünket, a megértett igazságunkat, lelkesültségünknek erejét. Köszönjük, hogy nem hiába valók ezek, de leginkább azt kérjük tőled, hogy taníts meg szeretni téged igazán. Mert köszönjük a szódat, hogy nem lehet úgy szolgálni, hogy nem téged szeretünk. Mert köszönjük, Urunk, a kemény szavadat is, hogy mi között hozzá, hogy mi van a másikkal. Mert elég nekünk benned maradni, és azt megélni, elhordozni, megcselekedni, amit ránk bízol. Jó veled, Urunk! Hozzuk eléd gyászolóinkat, szeretteinket, akik, ahogy szólt a te igédben is, egyszerűen azt veszítik el, aki a biztos pont volt, akivel teljes az élet, aki miatt van értelme az életnek, Urunk, köszönjük, hogy te nagyobb vagy, mint a szeretteink élete, erőssége. Te nagyobb vagy mindennél. Vigasztald őket gyengétségeddel, lelked erejével. Igazítsd az ő lábukat, gondolataikat, kezüket, hogy ne hiába valóságot kelljen csinálniuk, hanem tudjanak szeretni. Hogy követni tudjanak téged. Kérünk, Urunk, azokért, akiknek elegük van a betegségből, akik hetek, hónapok óta nem jutnak ki belőle, és már föladják. Urunk, öntsd beléjük a kitartást, a bátorítást. Köszönjük, hogy te nem adtál föl bennünket. Köszönjük, hogy te nem mondtál le rólunk. Erősíts meg, kérünk őket, és erősíts meg azokat, akik nem maguk miatt küzdenek, hanem másokért. Akik másokat emelnek, akik mások terhét hordják, akik nap mint nap vereséggel néznek szembe, mert nem gyógyult meg, mert meghalt. Könyörülj meg ő rajtuk, hogy tudják látni, hogy te élsz, és hogy tudjanak téged követni élet és halál között, azon a keskeny úton. Urunk, valóban, nyughatatlan a szívünk, amíg benned békességre nem talál, és benned meg nem nyugszik. Ölelj magadhoz, kérünk Jézus, szent lelked által, hogy otthon legyünk nálad, mennyei atyánk, itt ebben a világban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.